Oké. Nyissátok a Bibliátokat a Efézusi Levél 4. fejezeténél. Innen olvasunk először igét. És szeretnénk, ha beszélnénk a különféle kapcsolatokról és a szeretet kötelékéről, amiről a tegnapi nagyszerű látásnapunkon egy picit elkezdtem beszélni, és tényleg jó dolog azért érzékelni, hogy amikor van már egy hullámverés az előző napon, ugye tegnap egy nagyon jó közösségünk volt együtt a testvérekkel, azért a következő nap még jobb, tehát ugyanezt tapasztaltuk a szolgálatok felelőse alkalom utáni vasárnapon, hogy azért be volt imádkozva sok szív, és mit jelentett az, amikor már gyülekezett jelentős része kereste az Urat előző nap is, és aztán az Úr milyen módon tudja fokozni az ő jelenlétét, és tényleg egy nagyszerű közösségben voltunk tegnap is együtt a testvérekkel, és átnéztük a 2008-as esztendőnek a szolgálatait, visszatekintve hálással a 2007 évre, és a 2008-as programtervet és missziós tervünket is áttekintettük, és reménységgel tekintünk az előttünk lévő eseményekre, és hála van a szívünkben az elmúlt dolgokra nézve. És hát okulunk, amivel okulnunk kell. Tehát Efézusi Levél 4. fejezet első versétől olvassuk Isten igéjét, mely így hangzik. Kélek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amelyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, mint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és az Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindjárt a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévegésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért elkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyerességvágyokban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle a tanítást, ahogyan megvalósult Jézusban. Vessétek el tehát a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újjatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért átvessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel, hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldás hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen. A ige szakasz, felolvasott ige szakaszból szeretném kiemelni a 16. verset, amelyet megismételve így hangzik, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és mindegyes rész a saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Azt látom, hogy az Isten, amikor oda köt magához egy embert, akkor az ő szeretetével kapcsolja magához. Azt látom, hogy ez a kapcsolatháló, a kapcsolatrendszer, amiről itt beszél a Szentírás, az elsősorban az Istentől indul el egy ember számára. Úgy látom, hogy az Isten elkezd megkeresni egy embert, és az ő szeretetével megérinti a szívét. Elkezdi először is vonzani magához azt az embert. Elkezd az ember tapasztalni, hogy kezdi keresni Istent. Kezd gondolkodni az Istenről. Kezdi vonzani az Istennek a szeretete. És azt látom, hogy az embert, amikor megérint az Isten szeretete, akkor kapcsolja össze az ember szívét az Isten szívével ez a szeretetteljes érintés. Úgy látom, hogy az Istennek a jelenléte, az Istennek a megkeresése egy megtapasztalható dolog az ember számára. Ezt tapasztalom. Ez egy fantasztikus dolog. Nemrégen olvastam egy ilyen vallásfilozófiai értekezést a kereszténység elterjedéséről a római birodalomban, és hát teljesen kiakasztott a dolog. Tehát abszolút ilyen racionálisan, hogy hol mennyi zsidó volt, és akkor milyen társadalmi helyzet volt, és akkor miért tudtak a keresztények ilyen sok keresztényt csinálni olyan gyorsan. Mert ugye volt, amikor nagyon rövid idő a 10%-a egy térségnek keresztény lett, gyakorlatilag néhány év alatt 420 ezeren tértek meg, és ugye az egész régióban ez teljesen felborított mindent. Ugye jól bevált kis hellenisztikus kultúrába, a jó kis tolerancia, neked is igazad van, nekem is igazam van, hát te azt hiszed, én ezt hiszem, semmi probléma, rengeteg kis okkultizmus, kis misztikum, és az mind rendben volt az egész római kultúrában, római birodalomban. De amikor jött a keresztények, és elkezdtek prédikálni az egy Isten hitről, Jézus Krisztusról, aki meghalt és feltámadott, és aki benne hisz, annak megbocsátottak a bűnei, és hogy Jézus Krisztus szereti a görögöt, szereti a zsidót, szereti a rabszolgát, szereti a szabadot, és akkor ez teljesen ugye az embereknek egy nyitott kaput adott az Isten jelenlétében. És azt gondolják néha az emberek, hogy hát pusztán csak ezért mentek Jézushoz, mert mindenkit elfogad. De én azt látom, hogy Jézushoz lehet menni, mert mindenkit elfogad. Lehet jól érezni magát az embernek Isten jelenlétében, de Krisztus mellett maradni csak azt fog, akit megérintett az Isten szeretete. Egy személyes érintés, egy személyes találkozás tapasztalat Istennel. És ki van akadva a vallásfilozófus azon, hogy hogy lehetséges az, hogy ennyi szenvedést vállaltak, meg vállalták a halált is ezek a keresztények. És mondja, milyen fanatikusak voltak. Igazán azt látom, hogy Krisztus mellett maradni, ugye teljesen bibliátlan az egész elképzelés, amit ő összehord. A Szentírás alapján totálisan defektes. Isten szeretete vonzza magához a hívőt, és a szeretet sokszorozódik benne a másik ember felé. Ez az elfogadó szeretet megy tovább a körülötte lévő emberek felé. Azt látom, Isten elkezd dolgozni egy ember szívében, megérinti magához vonja, és rajta keresztül elkezd vonzani magához még sokakat. Ha visszalapozunk ezeknek az égeknek a fényében a János evangéliumához, méghozzá az első fejezet 35. verséhez, akkor egy ilyen jellegű érintés sorozatot látunk, amely a Krisztusnak a érintése, munkája megmutatkozik az emberi kapcsolatokban. Ahogy az emberek kapcsoltak egymáshoz, és egy-egy embert elér az Isten szeretete, milyen módon megy tovább az ő kapcsolat rendszerében, a személyes kapcsolati világában. János evangéliuma első fejezet 35. versétől ezt olvassuk a Bibliában. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintett Jézusra, ez ugye másnap a bemerítését követő napon van, és rátekintett Jézusra, aki arra járt, és így szólt, íme az Isten báránya. Tudjátok, aki hordozza a világ bűneit, a megváltó. A bárány, az áldozat, a helyettesítő áldozat, a bűnért bemutatott áldozat képe, amely megjelenik Ézsaiás prófét 53. részében, hogy a bárány, amely némán tűrőt nyírják, ő sem nyitotta fel a száját, amikor kínozták és megverték. És akkor jön ez a kijelentés, azt mondja, meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták, rabbi, ami azt jelenti, mester, hol van a lakásod? Ő így szólt hozzájuk, jöjjetek, meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak. Azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A 2 közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt, az egyik, a másik, ugye valószínűsető, hogy János volt. Ez a két családban, ez a két fiatal fiú, jó barátságban lehettek egymással, már Jánosnál is ott kaparáztak, keresgették az Isten jelenlétét, ugye megvallották bűneiket, és azt érezték, amikor János mondja, íme az Isten báránya, hogy lehet valami közelebbit az Istenhez. János, amikor bizonyságot tesz, és a 3. fejezetben bizonyságot tesz, hogy a vőlegény barátja örül, amikor jön a vőlegény. És neki növekednie kell, nekem meg alábszállom. Tehát jó van az, hogy sokkal többen keresik most már őt, mint engem. Ugye, amikor mennek hozzá, hogy hát Jézus már kereszte, és többen mennek hozzá, mint hozzád. Tehát megérintette ezeket az embereket valami, és kezdték azt mondani, tovább lehet menni az Isten jelenlétébe. 2 közül, tehát egyik András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő, mihely találkozott testvére Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a Messiást. Gyorsan folyhattak az események, ugye János prédikációja, ezek bemerítkeztek ezek a fiatalok, megtértek, megvallották a bűneiket, a bűneikből ugye megtértek, és akkor jön a megváltó, Messiás. Találkozik ugye a testvérével, ez András, ezzel a bizonysággal, hogy megtaláltuk a Messiást. Ami azt jelenti, hogy felkent, odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ugye ez az Arám kőszikla, és a görögül pedig Petra, vagy Petrosz, ugye Petra Krisztus, a Petrosz pedig a sziklácska, ez volt Péter, Petrosz. Tehát Péter. És akkor látjátok ezt az eseményt, hogy van egy kapcsolata Andrásnak a testvérével. Együtt voltak sokat. Amikor találkozik a Messiással, elmér természetes kapcsolatába az ő testvéréhez, és azt mondja, megtaláltuk a Messiást. Gyere velem! És elviszi Jézushoz, és hogy Jézussal találkozik Péter, akkor Jézus azonnal egy jövőt mond neki, egy profétai szót mond neki. Ugye Péterre nem lehet azt mondani, hogy kősziklácska volt, még homokocskának lehet esetleg nevezni, mert ugye le akarja beszélni Jézust, hogy meghalljon érte. Akkor ugye 3-szor megtagadja, pedig olyan vagány volt előtte még, hogy kész volt meghalni. És tehát azért sziklának nevezni ezt a Pétert nem lehet, tehát nem az volt még ekkor. De már Jézus látja benne, hogy mi lesz belőle. És azt mondja, Simon, azt mondja, Isten ígéret a Simeonból képzett héber név volt. Azt mondja, te, ha velem jársz, kőszikla leszel. Ott van benned. Csak kell az én érintésem. Az én munkám, a szememnek a munkája. Amikor Saul a király felkeni Sámuel királynak, és akkor azt mondja neki, hogy el fogsz menni, és találkozol a profétákkal. Tudjátok, volt több jel, 3 jelet mondott neki Sámuel, hogy higgyen ez az ember. De majd Saulról még a következő alkalommal fogok szólni. Átfutok az ellenség táborán témában, ez már bontakozik. És akkor, amikor az ember megáll a profétáknál, azt mondja a Szentírás, hogy ezek lanttal dicsérve az Istent jöttek lefel az Úr hegyéről. Halleluja! És profétai révületben voltak. Nem tudom, ez milyen lehetett, csak tehát gyakorlatilag nem ezen a világon jártak, hanem annyi az Úrral voltak az Isten jelenlétében. És akkor Saul oda ment hozzájuk, és egyszer csak Isten szeme rászállt. És azt mondja Isten igéje, hogy betöltött Isten szelleme, rászállt Isten szelleme, és azt mondja a Biblia, hogy és más emberré lett. Az Istennek az érintésétől, az Isten szellemének a munkájától Saul egy más ember lett. És azt látod Saulon, hogy amikor jön az ellenség, és már föl van kenve, és Isten szelleme rajta van, akkor azt mondja a Biblia is, és rászállt Isten szelleme Saulra, és nagy haragra gyújtotta a szívét, és felkelt, és legyőzte az ellenséget. Mert egy más ember lett. Mikor Isten szelleme rászállt, Isten megérintette, és még Ószövetségben vagyunk. Nem is az Új Szövetségben, ahol mindenkinek akarja adni Isten az ő szellemét. Tehát amikor Péter ránéz, Jézus azt mondja, Isten szelleme téged be fog tölteni, Péter. Erős leszel. És tudjátok, ugye elmúlt alkalommal beszéltünk, hogy a Rómában bevitte az evangéliumot az ember, az apostol, és óriási növekedésnek indult az evangélium magja sokak szívében. Tehát jön a következő, tehát van egy testvére ennek a fiúnak, ez az Andrásnak, és természetes dolog neki, hogy megy a testvéréhez. És mondja, gyere, megtaláltok a Messiást, gyere te is velem. És amikor ez az ember találkozik Jézussal, ez hoz változást. Az Andrással találkozás ahhoz volt elég, hogy elmenjen Jézusig. A Jézussal találkozás hozta neki a jövőt ennek az embernek. Aztán menjünk tovább. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ugye akkor kezdődtek a csodák tömegei. A galileai szolgálat, tudjátok, ez volt az első óriási szolgálata Jézusnak. Ugye a kánai mennyegző, és aztán Kapernaumban a sok csoda, és akkor Betsaidában a csodák, ott a Genezáretó északi részén, sok-sok csoda, 5000 ember megvendégelése, a vak meggyógyítása, a hegyi beszéd ott hangzik el. Tehát sok dolog kezd történni Galileában, amire készül itt Jézus. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: kövess engem! Halleluja! Fülöp pedig Betsaidából származott, András és Péter városából. Hogy is találkozik Jézus ezzel a Fülöppel? Ez András, meg Péter ismeri ezt a Fülöpöt, és látják, hogy Jézussal járnak ez a két fiú, ez a két férfi, és oda megy hozzájuk. És már ott vannak Isten jelenlétében. És mondja: gyere és kövess engem! Figyeljétek Fülöpöt! Megérinte az egész dolog, fantasztikus dolog történik. Azt mondja, Fülöp találkozott Nátánaéllal. És így szólt hozzá: megtaláltok azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, Jézus, József fiát, aki Názaretből származik. Származhat-e valami jó Názaretből? Kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, ezt mondta róla: íme az igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánaél megkérdezte tőle: honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánaél így szólt hozzá: mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki: mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat is fogsz látni. És hozzátette: bizony-bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. És hogy ez így is történt, amit mondom, galileai szolgálatában csodák tömegeinek szemtanúi voltak ezek a tanítványok. Elképesztő módon látták Isten a mennyet megnyílni, és Krisztusban lehajlani a földre. Ugye a természetesben a természet felti lett a természetessé. Krisztus jelenlétében. És azt kell látni itt, hogy egy természetes emberi kapcsolatrendszernek vagyunk a tanúi. Ezek az emberek ismerték egymás korábban is. Ezek a tanítványok. Volt kapcsolatuk ezeknek az embereknek. És ezekben a természetes kapcsolatokban meghívják az embereket Krisztushoz. És amikor ezek az emberek Krisztussal találkoznak, akkor megváltozik a szívük. Megváltozik a hozzáállásuk. Már nem egymáshoz kötődnek pusztán, hanem Krisztushoz kötődnek. Az ő szívéhez kötődnek. És elindul az ő szolgálatuk, elindul az ő tanítványa, nevelésüknek a munkája. És ugye tudjátok, hogy majd visszamennek Péterig még halászni egy kicsit ezután, aztán Jézus beszáll a hajójába Péternek, és akkor Péter mondja, hogy jaj, olyan bűnös ember vagyok, menj át, tudjátok, a halfogás, Zebedeus fiait is újra kell hívni, mert azok is mennek, amikor hazamentek az apjukhoz, akkor az apja mondta: na, fiam, jössz halászni, és akkor jó, megyek halászni. És akkor Jézus arra jár, látja, hogy már megint nem azt csináltak, amit kéne, gyertek, kövessetek engem, és akkor ott hagynak mindent, akkor vége, megyünk most már Jézussal, követjük őt. Vannak természetes emberi kapcsolatok, amelyben az Isten szeretetének a kötelékével lehet meghívni az embereket Jézushoz. Ha lapoztok az apostolok cselekedeteihez, akkor ennek is ragyogó példáit látjuk a Bibliában. A 8. fejezetben, lapcselben, itt van Fülöp evangélista, akinek a szívét megragadta az Úr, ugye már a Szentlélek kiütötése után vagyunk, a gyülekezet megszületése, megtörtént, a Szent Szem kiárat az ő gyermekeire, Isten gyermekeire, akik Krisztusban hittek, és betelt Szent Szellemmel Fülöp is az evangélista, azt hiszem 4 próféta lánya volt, jó családi háttere is volt ennek a Fülöpnek, azt kell látni, azért komoly hívő felesége is lehetett ennek a férfinak. És azt látjátok, hogy 26. versben, a Apcsel 8-ban, az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, Kandakének, az etiópok kincstár királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni. Visszatérőben hintón ülve olvasta Ézsaiás profétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallott, hogy Ézsaiás profétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre ez az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak ez a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyíró előtt, úgy nem nyitja ki a száját. A megaláztatásért elvételt róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a proféta, önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember, íme itt a víz. Mi akadály annak, hogy bemerítkezzem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívvel hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és elszállt a vízbe, mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és bemerítette őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr szelleme elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az oltoszba került, hogy oda letett a Szentlélek, és végigjárva valamennyi város hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Szóval ez fantasztikus történet, értitek? Fülöpöt megragadja a Szentlélek, és megy oda, ahova Isten mutatja. Talál egy embert, aki olvassa a Bibliát. Isten igény azt mondja, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza az Atya. Ezt az embert elkezdte vonzani az élő Isten. És nagyon megdöbbentő ez az egész történet, mert hiába olvasta a Bibliát, nem tudott volna megtérni, ha nem megy oda hozzá Fülöp, akitnek a szívét már Isten szellem megérintette, aki ismerte személyesen Jézus Krisztust, aki Isten szeretete már belenyúlt az életébe, megragadta a szívét. És egy Isten ismerete volt, egy tapasztalata volt Jézus Krisztussal. Egy bizonyosságot hozott Jézus Krisztussal kapcsolatban az életében. Tudjátok, borzalmas dolog az, hogy valaki úgy hirdeti az Isten igéjét, hogy nincs egy tapasztalata benne az Istennel. Tehát egy beszédet szól, de nincs benne a szívében az, hogy ez működik. Ez Isten beszéde, ez igaz. És az ember olvasta a Bibliát. És oda kellett menni egy olyan embernek, akinek a szívét megragadta az Istenek szelleme. Aki tudta, hogy azok az igék, amelyeket olvas az ember, az eleven tűz, abban élet van, szabadító erő van. És amikor meglát az ember, olvassa a Bibliát, akkor nem volt szemérmes. Nem kerülgette a dolgokat. Azt mondja neki, érted, amit olvasol? Vannak élethelyzetek, amikor már nem kell kerülgetni a dolgokat. Nem kell mellé beszélni. Nem kell körbe-körbe járkálni. Azt kell mondani, érted, amit olvasol? Mi van a szívedben? Mire vágysz igazán? Kiről mondja ezt az írás? Ez nekem is lehet? Vagy csak a prófétának szól? És akkor pedig elkezdi hirdetni neki az írásnak ezen helyéről a názareti Jézus Krisztust. Halleluja! És ott találja az ember magát, hogy megérinti a szívét Jézus Krisztus. Nem Fülöp érintette meg a szívét, hanem Jézus Krisztus. De tudod, az a szeretet, amely megragadta Fülöp szívét, az a szeretet vitte Fülöpöt ebbe az emberi kapcsolatba. És ez a szeretet segítette ennek az embernek bekapcsolódni az Isten szeretetének kapcsolat hálójába. És látjátok, amikor Fülöp elment, elragadta a lélek, hát ez érdekes, ez igen, nem sokat beszél róla, nem csodálkozott tovább, mert nem foglalkozott annyira Fülöppel. Már Istennel foglalkozott. Ó, halleluja! És tudjátok, hogy az egyház hagyomány szerint az ember elment, és megalapítja az etióp egyházat. És az ő bizonyságtétel nyomán lettek az első keresztények. Afrikában. Dicsőség az Úrnak. De kellett egy ember, aki nem variált. Nem filozofált. Nem okoskodott, hanem látta, hogy Isten vonz ennek az embernek a szívét, és ennek az embernek Jézus Krisztusra van szüksége. Hát nem kellett sokat mondani neki, csak Isten keretével megosztani az evangéliumot. És ennyi volt. Hogy mennyi időt beszélgettek, és mennyi mindent mondott. Hát csak abból sejlik, hogy a bemerítésről is szólt neki. Tehát a Krisztus az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellem nevében való bemerítésről is szólt neki, hisz ott jutottak, mikor
Itt a víz! Nem akarok várni egy percet sem!
És azt mondja, Fülöp, azt mondja, gyors a tempó. Tehát nem volt az annyira rutinos Fülöp sem, mert éppen Samáriában csodálkozott rá, hogy megtérnek a pogányok közül is. Tehát éppen ott ért az első sok, amikor elkezdte éredni Jézus Krisztust, úgy mondja, kezdtek megtérni az emberek. És ugye ez az a pont, amikor rácsodálkozik az első gyüleket, az ős egyház arra, hogy a zsidókon túl is munkálkodik az Istennek a kegyelme. Így van. És vannak ilyen helyzetek, amikor nem variálni kell. Okoskodni kell. Hanem Krisztus hirdetni az embereknek a megoldást. Valamikor a kapcsolatot kell építeni, mert ugye látjátok Péteréknek megvolt ez a kapcsolat hálója. Volt kapcsolatuk. Ismerték egymást. Tudtak egymásról. Ismerték az érdeklődési körüket. Hasonló is volt, hiszen halász emberek voltak. Egy helyről származtak. Egy térségből származtak. Ismerték egymást. És ezeket a kapcsolatokat, ezeket a természetes emberi kapcsolatokat használta Isten arra, hogy megismerjék a fiút, Jézus Krisztus ezek az emberek. És aztán, amikor megérint a szívüket, és elhívja ezeket az embereket, betölt Isten szelleme őket, akkor elmennek, és kezdenek bizonyságot tenni az embereknek. És tudd meg, hogyha van körülötted olyan ember, aki olvassa a Bibliát, eljár templomba, imádkozik, lehet nincs újjászületve, csak valamilyen vallásos cselekedetet tesz, annak valami a szívében van Istennel kapcsolatban. Van Istennel kapcsolatban. És annak az embernek nem arra van szükség, hogy filozófiát hirdessünk nekik. Vallás, teológiai értekezéseket folytassunk vele. Az életet szóljuk. Az életet szóljuk. Krisztus hirdessük nekik. És az meg fog érinteni a szívüket. Találkozni fognak Jézus Krisztussal. A szemünk láttára. És fel leesik. Imhol a víz. Menjünk bele. Azért hadd mondjam nektek, hogy Biblia szíri János 3-ban, hogy ott merített be János, ahol sok volt a víz. Csak mondom. És elég messze, hogy Jeruzsálemtől, hogy a gyerekek kicsit, és még nem nagyon mentek oda ki, hanem felnőtt emberek mentek oda. Azt is lehet látni azért. Tehát, hogy ezt mondja a Biblia. Tehát ez benne van a Bibliában. Többit meg kell magyarázni. Halleluja. Már nem az, hogy megmagyarázzál, csak hogy benne van. Menjünk tovább. Nézzétek meg. Saul esete, 9. rész a apostolok cselekedeteiben. Fantasztikus történet. Ennek a Saulnak felfedi Saul az ő szívét. Azt mondja, tanulm az Isten, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, ahogy a zsidókhoz itt levélben. Csak nem a helyes ismeret szerint. Tehát Saulnak a szívében bármilyen kegyetlen volt az ember. Azért látnod kell, Saul a szívében az Isten iránt való buzgóság volt. Tehát ő meg volt győződve arról, hogy amit ő csinál, az tetszik az Istennek. Mondja is Jézus Krisztus, hogy lesz idő, amikor bezárna titeket, meg kizárnak a zsinagógából, és azt hiszik, hogy az Istennek tetsző cselekedetet viszik véghez. És Pál meg volt győződve róla. És akkor megérinti Istennek a jelenléte ezt a Sault, és leesik a lóról, akkor összezavarodik teljesen. Jézust, én Jézust üldöztem. És ne felejtsétek el, azért volt Damaszkuszban egy férfi. Egy odaszánt szívű, az Isten szerelmétől megragadott szívű ember. Akiről mindenki tudta, hogy az ember Jézussal jár. Ismerték. Lehet rajta volt a listán, amit Saul vitt, hogy őt meg kell csípni, mert ez életveszélyes. El tudod, mikor az Isten szerelmétől megragadott szívű keresztények, azok életveszélyesek az ördög számára. Hú, halleluja. Nagy táblák vannak a pokolban. Wanted. Ez így van. Ha megtér valaki, bemelyikezik, és odaszánja az életét az Úrnak teljes szívvel, jó nagy táblát raknak ki a pokolba. Hú, hát vigyázzatok, életveszély. Én fegyver van nála. Ismerjétek, ez a körözésnél mindig egy külön kategória. Fegyver van nála. Istennek beszéde, amely élet. Istennek beszéde, amely élő, erős, hatalmas. A szabadításra. Így van? Az a keresztény életveszélyes, amelynek a szívében az Isten igéje ilyen tűzzel van jelen. Hittel tudja mondani. Bízik. Ó, Uram, a te beszédet. Halleluja! Ő eleven élő tűz. Halleluja! Nagyszerű. És tudod, egészen mások azt mondja, hát... Benne van a Bibliában. lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, nem látta azt még senki. Hát, tudod, hát ez nagyon erőteljes bizonságtétel, rengetegen fognak ezáltal találkozni veled. De Jézussal nem. Vagy velem is, hogyha ilyen nyámnyira lennék. Tehát amikor nem ragadta meg a szívemet az Isten szerelme, az Istennek a szelleme. És tudjátok, mi Isten szelleme nélkül nem tudunk mozogni. Az a baj velünk keresztényekkel, mi elfelejtjük ezt. A hétköznapokban hajlamosak vagyunk elfelejteni. Amikor csavarozunk, amikor dolgozunk, amikor gépelünk, amikor tanítunk, amikor takarítunk, főzünk, mosunk, vagy teljesen elfelejtjük. Isten szellemének a teljességét minden nap igényelhetjük. És lehet dicsérni az Istent. Mosogatás közben. Lehet magasztani az Urat. Úton, útfélen. Jártodban, keltedben. Hogy igényen Isten szellemének a munkáját. Isten szellemének a való betöltekezést. Mert meg van írva. Nem a félelem lelkítette meg az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak szellemét. Figyelj! Tehát, ha erő kell az életedbe, akkor Szent Szellem által lehetséges. Ha szeretet kell az életedbe, Istennek a szerelme kell a szívedbe, a Szent Szellem által lehetséges. Ha józanság kell, hogy ne össze-vissza rohangál az ember, és ne össze-vissza szolgáljon, meg dolgozzon, meg tegyen dolgokat, akkor Isten szellem által elérhető. Így van? Ugyan töltsd be drága szellemeddel. Szükségem van rád. Vezess engem, Uram. Szükségem van rád. Töltsd be. Töltsd be, Uram. Halleluja. Szóval látnodok kell, hogy volt egy ember Anániás. És tudjátok, hogy ezért Pál apostol Istennek egy erőteljes szolgálója lett. De lássátok, hogy az Abcsel 9-ben, 10. versben ezt olvasod, hogy volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt. Íme, itt vagyok, Uram. Be volt kapcsolva Anániás. Be volt kapcsolva. Ne felejtjétek el, mikor Sámuel szólt az Úr életében először. A főpap nem ismerte fel, hogy csak harmadjára. Lehet, hogy olyan történik vele, amiről olvastam valahol. Mert abban az időben nem szólt az Úr. Azzal megírva. Mert az Isten házában a paráznasság, a tisztátlanság, lopássalás és hamisság volt jellemző. És az Úr azzal nem vált közösséget. És volt ez egy gyermek, aki az Istentől jövő áldás volt, ugye Anna életében, és Anna odaadta neki, és Anna évlére hoztak és effódott neki. Mindig megvarta, akit nőtt, vitte a következőt neki. És amikor megszólítja Isten Sámuelt, akkor nem tudja. Azt hitte, hogy Éli szólítja. Itt vagyok. Felkelti a öreg Élit. Milyen engedelmes gyerek volt. Mit parancsolsz? Mit csináljak? Aztán mondja, hogy hát semmi, nem szóltam én semmit. Feküdj le. Lefekszik. Újra szól. Sámuel. Ez gyerek az előbb elküldték, de újra felkel, újra oda megy Élihez. Azt mondja, szólítottál? Hát ez kész vagyok, teljesen nem hagy aludni. Hát feküdj le. Visszamegy harmadjára. Sámuel. Szólítottál? Kész. Akkor Éli kezdi kapizsgálni, hogyha ő nem szólt, és rajtuk kívül senki más nincs abban a sátorban, akkor lehet, hogy visszajött az Úr, aki évek óta nem volt jelen, és azt mondja neki, Sámuel, ha újra szólít, mondd, itt vagyok. Hallja a te szolgád. És akkor jön a profécia. Jön a kijelentés. És az idős főpap egy gyermeken keresztül hallja az Isten hangját. Mert az ő szívében nem volt az benne. Az Isten jelenti vágy, szomjúság, keresés, mint ennek a gyereknek a szívében benne volt. És tudjátok, Sámuel ugye levita volt, és ő lett Izrael bírája hosszú évekig. És hát ilyen volt az Anániás is, halló távolságban lenne a Szent Szellem hangjára. Tehát egyáltalán, tudjátok, azt veszem észre, hogy mi keresztények, én magamat is beleértem, néha elfeledkezünk arra, hogy a Szent Szellem szól. Tehát Isten szólni akar. Isten beszélni akar hozzánk. Bele tudunk menni a mindennapi életnek a taposuló malmába, és észre se veszünk, hogy mellettünk olvassák a Bibliát. És azt kéne csinálnunk, hogy értel, amit olvasol. Hát nem. Tudsz valakit, aki meg tudja magyarázni? Hát persze, hogy tudok. Ó, halleluja. És abból az írásnak, abban a helyből hirdet el a Krisztust. De ez kell a Szent Szellemmel közösségben lenni. Így van? Így van? Azt látom, hogy bele tudunk menni a mindennapi életnek a dolgaiba, a gondjaiba, a feladataiba. És jól csináljuk a dolgainkat. Megvannak a csendességén. Csináljuk, kipipáljuk, csináljuk, csináljuk. De a Szent Szellem a közösségre kell egy szomjúság. Kell egy nyitottság. Kell egy keresés. Hogy nyitott vagyok, Uram. Hogy amit akarsz. Valami meghökkentő, valami megdöbbentő. Amit én soha nem tapasztaltam. Te jobban tudod, mint én. És Anániás ott volt az Úr előtt, imádkozott, nem csak elmondta az ő kéréseit, hogy mit kéne most elrendezni az Úrnak a mai napon neki, hanem azt mondta, Uram, van valami, amit nem értek, nem látok, és te tervezel. Csak ebben a közösségben szól hozzá az Úr. Azt mondja, íme itt vagyok, Uram. Kész vagyok. Merre menjünk, mit csináljunk? Hol van akció? És tudjátok, ezért volt ez az ember ennyire híres Damaszkuszban. A zsidók része meg hírhett. Mert ez hallótávolságban volt. Az a keresztény, hogy Isten szelleme vezet, az életveszélyes. A gonoszság számára. Az ördög számára. Életveszély. Bármikor valami megdöbbentő történhet. Valami Isten megszólalhat rajta keresztül. Isten tehet valamit rajta keresztül. Mert figyeli az Urat. Keresi az Urat. Nyitott a szíve. Mert megragadta az Istennek a szerelme. És arra készül, hogy ez a szerelem kit ragad meg még. Kit lehet megérinteni, Uram? Ki lesz az? Ki a következő? És amikor jön egy lehetőség, az emberek elkezdenek kétségbe esni. És kétségek között tépelődnek. Akkor van szava. Figyelj, azt mondja Isten igéje. Hívd segítségem nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged. És te dicsőítesz engem. Hiszel ezt? És lehet meg fogsz döbben, azt mondja, hiszi. Azt fogja mondani, imádkozom. Hát meg fogsz döbbenni. Ott van melletted. Évek óta. És nem is tudtad, hogy imádkozik. És mondod az igét. Igen, én is olvastam. Én meg úgy imádkoztam, értem, mint egy pogányért. Jó. És látod, Isten kezd dolgozni benne. Milyen félelmetes azt mondani, hogy keresztényeknek nincs időnk odafigyelni a Szent Szellemre. Nem érünk rá. Nincs időnk odafigyelni a Szent Szellemre. Nem erre megy most az egész ki. Nem erre megy ki ez a sok kavarodás, ami van körülöttünk, az életünkben. A sok teher, ami ránk akar rakódni, ami le akar nyomni bennünket. Nem erre megy ki, hogy csináld meg. Pipáld ki, végezd el, jó keresztény vagy, meg kell csinálnod, becsületes kell, hogy legyél, dolgozzál, csináld meg, akkor jó leszel az Úrnál, akkor majd jobban leszel, csináld meg. És jön ez a nyomás. Közben nem kell csinálni igazán más, hanem azt, amit az Úr mond. Figyelni rá. A kereszténység kapcsolat. Egy közösség. És milyen szegény a mai kereszténységünk ebben a közösségben. Nincs időnk az Úrra figyelni. Nem is áll rá a szívünk, néha azt tapasztalom magamon, és hogy néha rádöbbenek, hogy hát az Úr szólni akar. Nem jelent az, hogy teljesen rosszul vagyok, meg annyira most magam alatt vagyok, meg padlom, vagyok, csak valami érzékenységet a szívemben elveszítettem. Valami nyitottságot a Szent Szellem hangjára, munkájára. És Anániás egy nyitott szívű ember volt. Kereste az Urat, és hallott az Úr hangját. És az Úr a szellemben megszólította őt. Az Úr pedig így szólt, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, aki Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Hú! Figyelj már ide! Melyikünk lenne az, aki elmenne bárhova is, hogy a Szentlélek azt mondaná, menj el ebbe az utcába, a 8. emelet 22-es ajtója csönges be, és mondd, tedd rá a kezed arra az emberre, és akkor meg fog nyílni a szeme. Na? Távozz tőlem, sátán! Mit fognak rólam mondani? Nem vagyok én jehoista? Valószínűleg, hogy sokan közülünk így reagálnánk. Ezért nem is mondja a Szentlélek. Te elhiszed azt, hogy a Szent Szellem ilyen konkrét módon tud szólni valakihez? Elhiszed? Hogy ilyen konkrét prófétai kijelentést tud adni a Szent Szellem azért, mert Istennek fontos az a másik drága lélek, hogy elküldjön téged oda, hogy a felkent igét hirdesd neki? És nem megdöbbentő, hogy nem egy angyal küld Pál apostolhoz oda, aki még nem volt apostol akkor, ugye? Még nem később lesz, mikor Antiókiába kirendelik, most megkapja a jövőjét, azt Antiókiába, amikor kirendelik, akkor lesz ugye a szolgálat, akkor indul el, és onnantól kezdik nevezni apostolnak őket, azért ez fontos. Tehát nem megdöbbentő, hogy nem egy angyal jön a mennyből, és nem a látomásban nem Jézus tesz neki bizonyságot, hogy akkor most mit kell csinálni, hanem azt mondja, Jézus, elküldöm az én szolgámat. Akin ott van az én érintésem, az én szerelmemnek a megragadása szívében. Egyszerűen megdöbbentő, ez új szövetség. Tehát ez új szövetség. Ez nem ószövetségi Illés, vagy Elizeus, ezek a proféták, ez új szövetség. Azt mondja a Biblia, hogy Fülöp evangélista volt, nem proféta. Anna János egy jó testvér volt, nem olvasom, hogy proféta lett volna, de mégis hidott oda a Szent Szellemnek a hangjára, hogy mit kell ma tennem. Hát azért nem volt egy egyszerű dolga az Úrnak vele, mert azért már őt is sokkolta. Azt mondja, Ananiás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Tehát azért nem ment egyből bele. Voltak kérdései a témával kapcsolatosan. Mert azért úgy volt vele, hogyha meg kell halni, akkor nem baj, ha azt is tudja. Mielőtt oda megy. Nem árt néha, de nem biztos, hogy ezt is tudni kell. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: Atyám fia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelen neked az úton, amely jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszer, mint a pikkelyek estek volna a szeméről, újra látott, aztán felkelt, és megkeresztelkedett, bemerítkezett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkoszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a sinagógában Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözze a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Halleluja! Látod? Pál apostolból soha nem lehetett volna az, aki, ha az Anániás nem engedelmeskedik, és nem megy el. Isten találhatott volna más eszköz, de mégis kulcsember volt Anániás az életében. Fontos volt az Isten szerelme által megragadott szívű ember elmenetele, és természetes kapcsolaton keresztül behoztanak az emberek az életébe a természet felett Isten érintését. És aztán Saul, már látjátok, már nem Anániástól függött, mert Krisztus érintette meg a szívét. Ő már ment, és tette a dolgát. Isten szellem betöltötte, és hatalmas erő járt át az ő életét. És kezdett működni benne az Istennek az ajándéka. És alapvetően minden keresztények az életében ez az ajándék ott van, a bizonyságtételnek az ereje. Az ő személyes tapasztalatának az ereje. Pál apostol nem kezdett más mondani, csak amit ő megtapasztalt. Hogy találkoztam vele, biztos, hogy elmondta, figyeljetek, jöttem én hozzátok, aztán jött egy fényesség, aztán mondta Jézus, és leestem, akkor hát képzeljétek, nem láttam 3 napig, és akkor jött a Ananiás, és akkor képzeljétek, és megértettem, Jézus a Krisztus, ő halt meg, emlékeztek rá, őt feszítettük meg, de feltámadt is én, és itt találkoztam vele, ti is találkozhattok, halleluja! Ment azokhoz a zsidókhoz, hogy keresték az Istent. Akiknek nyugodtan beszélhetett Istenről, mert hát minden szombaton a zsinagógában felolvastak abból az írásból, amely a Krisztus volt ezt a bizonyságot. Hogy Krisztus eljött, hogy beteljenek a proféták szavai. Így van. Megérint Isten, és látjátok, használ benne egy embert. Egy hívő embert. Aki halló távolságban az Úrtól. Az Úr adja a mi szívünknek meg, hogy az Anániás esete, már ennek az Anániásnak, de a másik is tanulságos. Tehát ne legyen olyan távol tőlünk, hogy azt mondjuk, hogy ez velünk nem történhet meg. Ne mondd azt, hogy ez veled nem történhet meg, mert ha ezt mondod, soha nem is fog. Soha nem is fog. Azt mondd velem együtt, Uram, halleluja, Uram, itt vagyok, gyakoroljuk, Uram, itt vagyok, kész vagyok megtenni mindazt, amit te mondasz. Amen. El kell jutnunk az Istennel való közösségben egy mélységre. Egy mélyebb dologra kell eljutnunk az Isten megismerésre, mint ahol most vagyunk. Mert akkor leszünk egy bizonyossággal az ő szavának hallására. Minden jobban megismerem az ő szavát, mint gyermeke, mert akik az Isten gyermekei, Istennek fiai, azok hallják az ő hangját. És igenis lehet növekedni az Úr hangjának meghallásában. Hogy megértsem az ő szavát, megértsem, mit akar. De ne legyen kikapcsolva a szívünk. Félelmetesen a magam életét is megnézem, hány nap volt olyan, hogy én olvastam Bibliát, meg imádkoztam, de igazán szívem nem volt bekapcsolva arra, hogy a Szent Szellem bármit mondjon. Éppen Mimivel beszéltünk, emlékszel tegnap, hogy sokszor a Szent Szellem akar adni kijelentéseket nekünk. Csak kérdés az, hogy mi fogadóképesek vagyunk-e. Másik testvér jött oda hozzám, hogy álomban szólt hozzázó, és két testvérnek bátorítást hozott neki álomban az Úr. És olyan dolgokról nem is tudta, hogy miben van az a másik két ember. És felhívta őket, elmondta nekik, teli találat. Teli találat. Rád bíz az Úr egy igét, hogy elküld a másiknak. Figyelj, azt neki. Küld el neki. És teli találat. És mehetünk tovább a 10. fejezethez. Péter apostol. Ott van a Cornélius házanépe. És aztán majd visszamegyünk az Efézusi levélhez, és akkor ott fogom befejezni. Ez mi történt itt? Hallok valamit, ti is halljátok? Halleluja. Gyermekek is esemük szája által szerzed dicsőséget magadnak, Uram. Amen, így van. Péter apostol. Ismerjük a történetet, emlékeztek rá, hogy élt Cézárában egy Cornélius, apcsa 10:1-től. Élt Cézárában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa, egész házanépével együtt kegyes, istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Figyelj! Ez az ember eljutott egy Isten hitre. Imádkozó ember volt. De soha nem találkozott Jézus Krisztussal. Soha nem érintettem Istennek szelleme. Így van? Ez egy kegyes ember volt. Istennek tetsző cselekedeteket cselekedett. Őszintén kereste Istent. Itt ezeknél az emberek lehet beszélni, hogy milyen vallás, meg ilyen vallás, meg olyan vallás. Semmit nem ér. Ezeknek az embernek arra van szükség, hogy megérintse őket Isten szelleme. Megérintse Isten szeretete Krisztus Jézusban. Csak igét hirdet, azt mondja a Biblia, úgy hirdesse, mint Isten beszédét. Sokszor az ige hirdetőkkel az a probléma, hogy nem hiszik el, hogy amit hirdetnek, az Istennek ereje. Istennek beszéde, Istennek igéje, ami életeket tud megváltoztatni. Bemegy szív, és megforgat, átváltoztat dolgokat. Az a baj az ige hirdetőkkel. Hogy elbizonytalanodnak, és magukra néznek, és nem az Istenre néznek, és nem az Isten igével bíznak, hogy az igen és ámen. Azt olvasod továbbá, hogy ő egyik délután 3 óra tájban látomásban tisztán látta, hogy Isten angyala bemegy hozzám, és megszólítja. Cornelius. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte. Mi az, Uram? Ennél biztos jobban megrémült. Nem tudom, mert ugye ez ő élt át. Erre az angyal ezt mondta neki. Imádságaid és alamizsnáid emlékeztető feljutottak Isten elé. Tehát Isten értékelte az ő szívének kereséséből fakadó jó cselekedeteket. Értékelte Isten. De hogy többet akart neki adni? Most ezért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Mint az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát, és egy istenfélő katonát, tehát aki el is hitte neki, amit mond, azok közül, akik állandóan mellette voltak, valószínűleg együtt is imádkozhatott velük, ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Érzed? Ez a százados a közel lévő katonák együtt eljutott az Isten megismerésének egy szintjére. Ma ezt az embert nagyon sokan kiváló keresztények tartanánk. Azt mondanám, ez egy szuper. Adakozik. Szolgál. Imádkozik. Hát csak ilyen lehetne mindenki. És az Isten pedig úgy látja Cornéliust, hogy megrekedt valahol. Megrekedt valahol. Hogy van ott még több is. Van ott még több is. És látjátok, az angyal nem imádkozik Cornéliusért, és nem prédikál neki, hanem azt mondja, figyelj csak, van egy Isten szerelmétől megragadott ember, aki Simon volt, de most Péter. Küldj hozzá, ő majd megmondja neked, mit kell tenni. Tehát a Cornéliusnak az, hogy a szíve mélyre nézett, mégis volt valami bizonytalanság. Valami üresség. Valami mély szükség. És akkor olvassuk tovább, ugye elküldte a szolgáit. Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Nem monológot mondani az Istennek. 5 percem van, Uram, erre van szükségem ma. Ja, hálát is kérni. Bocs, hála. De figyelj, hányszor csináltam én is ezt? Önmagában teljesen rendben van, mert nem rossz ez. Csak nem vártam meg az adást. Nem mondom, hogy most minden nap ez történik az ember az életében. Én ezt nem mondom nektek, hogy most Anániás minden nap aztán ilyen kijelentéseket vett az Úrtól, és állandóan Pál apostolokat küldött ki. Tehát ez eszem ágában sincs ilyet mondani. Én csak azt akarom mondani, hogy ilyen is megtörténhet. De csak azt a történhet meg, aki erre nyitott. Aki halló távolságban van, és hiszi azt, hogy egyáltalán ilyen is lehetséges. Új szövetségben vagyunk. Alapvetően semmi különös nincs. Ez teljesen normális dolog, ami történik a szellemi dolgok tekintetében. Tehát imádkozott. 10. vers. Közben azonban megéhezett. És enni kívánt. Teljesen normális dolog, hogy valaki, mikor imádkozik, megéhezik. Halleluja. Tehát én nem érdekes? Tehát fizikai valóságában volt jelen Péter. Tehát Péter nem úgy, tehát nem is tudom, hogy lebegett 25 centivel már, mert a szellemben volt, 25 centivel lebegett a háztető felett. Nem erről van szó, éhes volt. Úkorog a gyomrom. És még az Úr nem mondott nekem semmit. Itt vagyok, nem tudom, miért ment oda Péter. Miért töltött ott napokat? Gyanítom, hogy kereste Isten vezetését az életének a következő szakaszára. Nem akart úgy ugrabugrálni, hogy nem tudja a következő szakaszban, mi az Isten vezetése. És úgy látszik, hogy ezek a pontig látta, és itt valamit érzett a szellemében, hogy valami fog történni. Valamit az Úr akar. Mert elvégezte, amit eddig mondott, most valami jönni fog az Úrtól. És ott volt. De közben megéhezett. Tehát még nem is bőjtölt. Nem is volt szellemi ez a Péter. Nem, igen, annyira korlátoltak vagyunk. Nem a bőjt ellen beszélek, mert a bőjt áldott dolog az Úr szerint való. Az éhségsztrájk, az nem az, ugye, néha belekerültem én is ilyen éhezésbe a bőjtörés címén, és akkor az nem jó. A bőjt, az Úr szerint való bőjt áldott dolog. Jó dolog. De látod, itt Péternek az életében nem valami különleges, ezer éve egyszer megtörténő eseményről van szó. Hát rendes, ez neki az életének a része volt, hogy ő így volt az Úrral. Ő kereste az Isten jelenlétét. És akarta hallani az Úr hangját. Akartam, hogy megerősödjön a szívében az Isten igéje, Krisztus beszéde. Szerintem emlékeztesse Krisztus beszédére, hogy megelevenedjen benne az ige. Hogy amit prédikálni fog, az eleven legyen, az tűz legyen benne. Kereste az Urat. De közben megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett. Hát ugye ez nem volt benne a programban. És látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Révületbe esni annyit jelent, hogy gyakorlatilag a való és a természetfeletti világ határán vagy. Igazán, mi történik veled, ez nem tudom, most, és azt valóban látod, vagy nem látod, vagy látomást látsz, vagy mi történik veled. Ez a révület állapot, amikor Isten életébe bekerülsz, és akkor Isten elkezd veled beszélni, és akkor gyakorlatilag az idő és a térbeli dolgok megszűnnek. Tehát elröpülnek akár órák is ezekben a dolgokban, úgy, hogy azt hitted, hogy két perc történt el. Valamilyen szinten tapasztaltam ilyeneket, amikor Isten jelenlétébe kerültünk, és úgy elrepültek az idők, az órák, hogy azt sem észrevetted, hogy mennyi eltelt. De van még több, érzitek? Még van több annál, amit én megtapasztaltam az Úrból. És ez benne van a Bibliában. Tehát ez semmi olyan dolgok nem beszélünk, ami nem volt normális ezeknek az embernek az életében. Ez volt a normális. És azt mondja, déltájban ugye imádkozott, készítették neki az ételt, révületbe esett, látta azt a nagy lepedőt. Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, öld és egyél. Hú. Péter azonban így szólt, semmiképpen, uram, mert soha nem ettem semmi közönségeset, vagy tisztátalant. De másodszor is szólt a hang, amit az Isten megtisztított, azt te nem mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben is megtörtént, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Péternek megvoltak a reflexei, mint zsidó embernek. Tehát ő ugye tisztátalan, soha nem evett, mint zsidó ember. Tudjátok, megvoltak a tisztátalanok és a tisztátalanok, ahogy mondják a zsidók, a kóser, és ilyen nem kóser ételek, és ő nem akart tisztátalan tenni. Isten szelleme kiáratott, és elkezdett látni egy csomó tisztátalan kígyót, békát. Tekeregtek, és akkor mondta neki a hang, hogy öld és egyél. Úgyis éhes vagy, tessék. Hú, azt inkább éjjel halok, azt mondja Péter. És ugye, ismerte jól az Úr Péter szívét, és ez itt háromszor is tréningezi. Na jó, akkor első osztály bukta, újra. Első osztály újra bukta, újra. És akkor Péter, mi háromszor látta, akkor már nem, ha olvassuk, hogy bármit mondott volna, akkor már nem értette az egészet. Eddig azt gondolta, hogy ő érti, hogy mit kell csinálni. Érti, hogy hogy kell hívő életet élni. Ő tudja. Meg volt rá a programja. Hogy ő kicsit Jézus prédikálja, meg a törvényt is úgy beleteszi mellé. Mert hát ő pogányokhoz nem megy. Ő zsidó ember, be se teszi a lábát pogányok házába. És akkor ugye olvassuk az igében. Nagyon hosszúra fog nyúlni. Megragadom mindjárt a lényeget is. Amikor pedig Péter 17. vers azon tűnődött magában, hogy mi lehet ez a látomás, amelyet látott. Tehát ugye Péter aztán hiába mondta, Isten megtisztított, azt nem mond tisztáltan. Isten megtisztított. Ezen gondolkodott. De nem mondta, kísértés. Valamit mondott neki az Úr, de ő ezt nem értette, hogy ez most micsoda. Annyira korlátolt volt az ő gondolkodása, az addigi megtapasztalásai, az Istennek az addigi megismerése miatt, ez akadályozta őt abban, hogy megértsen valami többet az Úrtól. És a mi hívő életünk eljuthat egy ilyen plafonálódási szintre, akkor megtapasztaltok Istent, és már annak örülünk, ha addig eljutunk. Egy alkalommal megtapasztaljuk az Urat úgy, mint régen. Ó, halleluja! De ez Isten akar többet mondani, és többet adni is. Tudod, amikor az életemet így plafonálom ezekkel a megtapasztalásokkal, és azt mondom, hogy ez a csúcs, akkor bezárom az életemet a megtapasztalásaim miatt egy szintre. És nem nyílik meg a szívem, hogy az Úr tovább vigyen, tovább vezessen engem, és kijelentse magát nekem mélyebben. És más oldalról. Tehát Péter becsületes volt, mert egy kukot nem értett az egészből. Az apostol, értitek? Péter apostol kapott valamit az Úrtól, és nem értette. Tehát lehet, hogy nem baj, ha nem értesz mindent, amikor valamit az Úr mond. Egyből. Lehet, hogy nem baj. És biztos, hogy volt az életedben, hát többször nekem is volt olyan látomásom, amit láttam, és 14 évvel, 13 évvel ezelőtt kaptam ezt a látomást, és azóta mindig csak jobban megértem. Akkor az egészet nem értettem. Fogalmam nem volt, hogy mit jelent. Ugye egyáltalán látomás, hogy micsoda, se tudtam. Csak imádkoztam, kerestem az Urat, és Isten adott egy látomást egy ígéret helyzetben. Éreztem egy bátorítást ebben, de nem tudtam, mit jelent. Aztán ez évek során kezdett kibomlani, és máj napig is bomlik ez, és még többet értettem meg ebből, amit kaptam az Úrtól akkor. Ez a szolgálati elhívásomhoz egy nagyon erőteljes kijelentés volt akkor az Úrtól. Tehát amikor így volt, akkor Péter az Úr előtt, azok a férfiak, akik Cornelius küldött Simon háza után kérdezősködve, megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, azok ezt mondta neki a lélek, íme, három férfi keres téged, kelj fel, menj le, és eredj el velük, semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter akkor magám elé vesz még egy pár ember, biztos, ami biztos, és elindul. Majd 11. részben szüksége is volt a tanúkra, mert előveszik a többiek is, akik nem értették az egészet. Corneliusnál lehet olvasni, hogy mi történik a következő szakasznál. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és Joppé testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkezett Cézareába, Cornelius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Tehát látjátok, Corneliusnak vannak természetes emberi kapcsolatai, vannak barátai, vannak rokonai, akikkel tartja a kapcsolatot. És akkor azt mondja nekik, figyelj, egy különleges ember fog jönni ma a házamban. Házamban. Olyan kapcsolatban velük, hogy ezek elmennek. Ismeri őket, közösségben van velük. Tartja velük a kapcsolatot. És tudjátok, mondom, ebben az évben különösen fontos az, hogy azok a kapcsolataink, amik vannak, az Isten szeretetével szeretnünk el az embereket, és lehetőségünk van, azokat erősítsük meg. És akkor Péter nem érte az egészet, nem is pajlódik vele annyira az Isten, hogy megmagyarázza neki, mert tehát annyira be volt szűkülve a gondolkodása Péternek ezen a területen, hogy nem értette volna meg. És akkor prédikál, ugye hirdeti a Krisztus nekik, kiárad rájuk a Szent Szellem. Még úgy tisztességesen be se fejezte a prédikációra, amire úgy elkészült, hogy most hirdeti nekik Isten Szent Szellemje keret alatt hirdette, betennek Szentlélek, és elkezdenek nyelveken szólni. Péter meg a tanítványok, a többiek azt mondja, ha megadta nekik az Úr, ugyanúgy, mint nekünk, hogy vegyék a Szent Szellemet, akkor mi akadály, bemerítsük őket. És akkor már minden gátat átlépve bemeríti őket. És ugye gyakorlatilag innentől indul el a pogányok között való megtérésnek az elfogadása az apostoli tanácsban. Ugye 11. fejezetben jön az apostoli tanácsnak ez a vitája, aztán Péter bizonyosára tesz, és akkor elfogadják. Tehát látjátok, hogy természetes szintű emberi kapcsolatok, az Isten szerelmétől megragadott szív, az Istennel való közösségben az engedelmesség, és ez összehoz embert az emberrel, és az embert az Istennel. És erre mondja az írás, amit olvastunk a Efézusi Levél 4. fejezet 16. versébehez térünk vissza. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, és azt mondja a Biblia, a görög az is a szimbiózis, tehát szinte olyan erős közösségben vannak, elválaszthatatlanok, egymás nélkül nem tudnak létezni. Olyan erős közösségről beszél itt a Biblia, különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész a saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, tehát keresi az Urat, odafigyel az Úrra, engedi Isten tovább vezesse az életét, megértése jusson, Isten megismerésében növekedjen. Azért van ez minden, mindez, hogy épüljön szeretetben. Tehát Péterben az Isten szeretete megnyílt a pogányok felé is. És Péter szíve is megnyílt a pogányok felé, amikor lát az Isten szeretetének a munkáját. Megszólít Isten embereket, megragadja a szívüket, vezetni akar őket, és rajtuk keresztül másokat is meg akar ragadni. Isten szeretetének a kötelékei, amelyek működnek egy megérintett szívben, Istentől megérintett szívben, az emberi kapcsolatokban, és akiket lehet összekötni majd az Úrral, Krisztushoz vinni. És legyünk bátrak, az emberek keresik az Urat, imádkoznak, akkor keressük mi is Istent, Uram, hogyan szolgálják felé? Hogyan hirdessem neki az igét? Hogy segítsen neki, hogy ebből az állapotból a te megismerésedbe jusson? Aztán hogyan legyek úgy kapcsolatban az emberekkel, hogyha azt mondom, hogy lesz a lakásomban beszélgetés a Bibliáról? Eljönnétek? Beszélgetés a gyereknevelésről, a Biblia fényében. Eljönnétek? Akkor legyenek ilyen kapcsolataim. De ne féljünk attól, hogy Krisztus prédikáljuk az embereknek. Ne féljünk tőle. Tegyük ezt úgy, hogy ez megérintse a szívüket. És legyen tanulságos ez a történet nekünk, hogy legyünk nyitottak Isten szellemének a munkájára. Hogy ő többet is tud adni, mint amit eddig mi megtapasztaltunk. És lássátok meg, az újszövetség igéit olvastuk. Ezek működtek, ezek normálisak voltak ennek az embernek az életében. Ilyen módon megelevenedik a Krisztus beszéde, a Krisztus evangélium az életükben. Nem mondom, hogy minden nap Cornéliuszhoz küldte a Szentlélek Pétert, meg Pál apostolhoz küldte Anániást, ugye, utána meg, ez is egy utolsó gondolatom, de óvatosságra intenélek titeket abban, hogy konzerváljunk meg tapasztalásokat. Tehát tipikus hiba a keresztényeknél, megérint őket Isten, és akkor utána mindig azt szeretnék. Gyülibe egyszer, amikor még kicsi gyüleket magja ott volt nálunk a lakásunkban, megadta az, hogy erőtesen kiállt Isten szellemet, tehát nagyon jó alkalom volt. És utána azt vártam, hogy a következő alkalommal testvérek hogyan fognak reagálni. Tehát, hogy próbálják ugyanazt csinálni, vagy nyitottak lesznek arra, hogy Isten mást fog csinálni. Másképp fog jönni. De hála az Úrnak azt láttam, hogy volt egy nyitottság abban, hogy Isten másképp fog jönni a következő héten, mint előző héten, mert neki nincs szüksége a klisékre, ezekre a sablonokra. Tehát fontos az, hogy ne, mikor Isten csinált valamit, tett valamit, akkor azt nem mondjuk, na akkor holnap is így. Egyáltalán nyitott vagyok rá, hogy az Úr bármit mond, megteszem. És adok időt neki, hogy szóljon hozzám. Adok időt, hogy szóljon hozzám. Hogy megragadjon ő szerelme az én szívemben, magához közel vonjon, és ezzel a szerelemmel tudjak menni az emberek felé, ezzel az isteni szeretettel, ragaszkodással, hogy hirdessem neki a Krisztust, hogy legyenek normális emberi kapcsolataim, hogy szolgáljak feléjük. És amikor látom, hogy az emberek keresik Istent, akkor essen le a tantusz. Hogy ez Istentől van az életükben. És lássátok meg Cornélius példáját, hogy Cornélius jó hívő ember volt. Jó ember volt. De nem volt betelve Szent Szellemmel. Nem volt betöltekedve Szent Szellemmel. Nem kapta Isten szellemét. Nem áradt ki rá Isten szelleme. És el kellett mennie Péter apostolnak, hogy hirdesse a Krisztust, hogy a Krisztus prédikálása nyomán kiálladjon Isten szellem az ő életükre. Anániásnak imádkozni kell Pál apostolért, hogy beteljen Szent Szellemmel. Ezt olvassuk. Pál apostol nem úgy kapta a Szent Szellemet, hogy leesett a lóról, hogy Anániás imádkozott érte. Nem egyforma a kettő, de mégis szükséges volt Isten szelleme kiáradjon rájuk, és beteljenek Szent Szellemmel. És tűzzel. Talán neked is szükséged van rá. Hogy újra és újra. Betelj Szent Szellemmel. Lehet jó ember vagy. Mindent jól akarsz csinálni. De Isten szellemének a tűze valahogy nincs ott az életedben. Kérd az Urat, keresd az Urat. Hogy töltsön be az ő szellemével. Így van? Atyám, köszönöm neked, hogy fantasztikus Isten vagy. Köszönöm, hogy szólsz. Nem egy néma Isten vagy. Köszönöm neked, hogy fontosak neked az emberek, és akarod közel vonni a szíveinket magadhoz. Köszönöm neked, Istenem, hogy azok az emberek is fontosak számára, akik körülöttünk élnek. Áldj meg bennünket, Uram, hogy nyitottak legyünk, drága, a szellemednek a munkájára. Hogy az igéd, amely ki van jelentve, életté váljon bennünk és általunk. Uram, add meg nekünk, hogy amikor róla teszünk tanú bizonyságot, az a Szent Szellem bizonyító erejével hadd hangozzon, Uram. Hadd legyen nyitottak arra, hogy meghalljuk hangodat, Uram. Hogy olvassuk a Szentírást, amikor imádkozunk, Uram. Hogy megérintsd a szívünket. Vagy amikor igét, ige hirdetést hallunk és hallgatunk, Uram. Vagy amikor csak egyszerűen ott vagyunk előtted, Uram, és keresünk téged. Bocsáss meg nekünk, Uram, hogy sokszor rohanok, Uram, is. Úgy el is felejtem, hogy te így is munkálkodhatsz. Úgy megelégszek, Uram, a múlt dolgaival, emlékeivel, bizonyságaival. Uram, minden nap megújul a te szerelmed. Dicsőítelek, Uram. Törd át a szívünknek gátjait, Uram. Törd át a szívünknek akarályt, az elmebeli korlátokat, Uram. Köszönöm neked, Uram, hogy Cornelius nem azt mondta, hogy minden rendben van az életemben. Nem kell nekem több. Érezte, hogy szüksége van többre. Szüksége van valami olyanra, amit még nem bír, nem tapasztal, nincs benne az életében. Köszönöm neked, Uram, hogy adsz engedelmes embereket, akik eljöttek hozzánk is, Uram, hogy hirdessék az evangéliumot, és adták kenetet az ő beszédükre, Uram. Dicsőítek és magasztalak érte, Uram. Kenj fel bennünket szellemednek erejével és tűzével. Töltsd be bennünket, Uram. Töltsd be bennünket, Uram. Töltsd be bennünket, Uram.